Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégek! Isten igéjéből ma Dániel könyvének az 5. fejezetét szeretnénk áttekinteni. Dániel könyvének az 5. fejezete, ahol egy nagyon érdekes történet játszódik le az egész fejezetben, amely így a köztudatban Belsazár lakomájaként van meg, és így emlékezünk rá. Ebben a történetben Belsazár, mint Babilon utolsó királya, Nagy-Babiloni Birodalom utolsó királyának, talán az utolsó óráit, utolsó perceit írja le ez a történet. Ez a lakoma egy rendkívüli körülmények között kerül megtartásra, hiszen már Babilónia mögött több elveszített csata áll, a Médó-Perzsákkal szemben beszorultak tulajdonképpen egy város falai közé, oda menekültek be, és ott próbáltak menedéket keresni. A lakomán, ahogy olvassuk itt az első versekben, mintegy 1000 főember vesz részt, és természetesen velük vannak a feleségeik, az ágyasaik, a szolgáik, és hát ott van velük az ő közvetlen főembereik is. A város mérete és a benne rejlő körülményekről, amit a történelmi feljegyzésekből tudunk, ezek kolosszálisak. A jellemző adatokat talán így lehetne összegezni, hogy a feltárások alapján mintegy 96 kilométer kerületű négyzet alakú területet foglalt el, egy-egy oldala mintegy 24 kilométer hosszú. Az egész várost egy védőfal vette körül, még a várost átszelő hatalmas folyót, az Eufrátest is két oldalt magas fal vezette végig, és a fal különösen a város szélén, hiszen függő kertekkel épített város volt, ezért a szélén magasabb volt a város, és a város közepe felé mentek lefelé a függő kertek. A korabeli feljegyzésekből úgy maradt fent, mint egy 100 méter magas volt a város körülvevő kerítés, és 25 méter széles vastag volt, úgyhogy magán a kerítésen is házak épültek, út volt, ami végig lehetett menni, és az város építészeti rendszere is csodálatos volt. Korának az egyik csodája volt. Függőkertek, amik teraszról teraszra emelkedtek fölfelé, és elérték egész a városfalát, és a két királyi palota, ami az Eufrátesz két partján helyezkedett el, gondoljuk el, hogy a korabeli időben a folyó alatt egy alagút kötött el össze. Rendkívüli volt, impozáns volt, Nabukodonozor annak idején, amikor megépítette, méltán mondhatta azt emberi nézőpontból, amit a Szentírás feljegyez, avagy nem ezé az a nagy város, amit az én dicsőségem városaként építettem. Méltán hivalkodhatott, mert korának az egyik csodája volt ez a város. Na és ide menekültek be tulajdonképpen Babilon főemberei, feleségeikkel, családjukkal és bizonyos hadsereg, mint vesztes fél tulajdonképpen. Ami még feljegyzése került korabeli íróktól, ugye Xenofón a Kürosz neveltetése című könyvében különösen nagyon részletesen foglalkozik ezzel, hogy a bent lakó embereknek mintegy 20 évre elégséges élelmük volt. Amikor az ellenséges katonák a Médó-Perzsiát körülvették a várost, a babiloniak gunyolódtak a városfalról letekintve, mert a korabeli technikával ez bevehetetlen város volt, teljesen biztonságban érezték magukat. És ezért szinte viccelődtek és gúnyolódtak, hogy mit akarnak ők ott a meg. A király és a főemberek, akik itt voltak a városban, egy rendkívüli eseményre is gyűltek össze többek között, illetve talán kihasználták az alkalmat, mivel úgyis bent voltak a városban, mert hiszen egyrészt be kellett menekülni nekik, és itt nyújtott biztonságot. Másrészt viszont, amiről a történet is elkezdi a feljegyzését, egy rendkívüli ünnepnek a megünneplésére is érkeztek ide, és ezt a megfelelő pompa és tibornya által akarták megünnepelni. Hadd idézem, hogy mi történt ugyanakkor azon a bizonyos éjszakán, amiről ez a történet lejátszódik. Xenofón írja a Kürosz neveltetése című könyvében, hogy Círusz, az ellenséges hadseregnek a főparancsnoka, megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, és hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjszakát. És erre még aznap éjjel nagy csomó munkással, Itt már nagyon le van rövidítve a feljegyzés, hogy átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. A valóságban azonban az történt, hogy Cyrus már jó előre tudott arról, hogy Babilonban egy ilyen ünnepet fognak ülni, és ezért már jó előre nagyon sok munkással egy csatornát ásatott, hogy a folyóvizet el tudja terelni. És ezen a bizonyos éjszakán, Xenophon már csak erre hagyatkozik, hogy ezen a bizonyos éjszakán történt meg az, hogy Cyrus nagyon sok munkást felvonultatott, hogy azt a kis szakaszt, ami még a gát szerepét tölti be az eredeti folyó és a mesterségesen készített csatorna között, hogy ezt vágják át, hogy a folyón lefelé folyó víz most már tömegében ne a eredeti mederbe menjen tovább, hanem térüljön el a mesterségesen készített csatornába, és így egészen sekélyessé válik a folyónak a vize erre a bizonyos időszakra, és a király, illetve Cyrus, a perzsa hadseregnek a fővezére úgy gondolta, így tudja megközelíteni a várost, mert a fal, amely körülvette a várost, az a folyón keresztül is ment, és nem lehetett másként bemenni a katonákkal, csak ha elterelő a vizet. Mivel viszont mind a két oldalon a folyó medrénél végig kerítés volt nagy fal még, belül is, Cyrus arra építette az egész haditervét, hogy amikor a vizet elterelik és bemennek a belső gáton belül, akkor az utcákat összekötő kapuk, amelyek a folyón keresztül vezettek, ezek nyitva lesznek. Mert mindenki biztonságban érzi magát. Mert annyira egyértelmű volt, hogy nem félnek az ellenségtől, annyira egyértelmű volt, hogy nem kell semmiféle védekező eszközhöz nekik nyúlni, és Cyrus éppen erre építette a tervét, és valóban nyitva találták a belső kapukat, és így tudták elfoglalni. A lakomán résztvevő emberek közül senki se sejtette, hogy ez az utolsó éjszaka. Miközben kívül ilyen hatalmas előkészületek folytak, a bortól megrészegedett király rendeletet adott ki a főembereinek, hogy a jeruzsálemi templomból, amit évekkel, hosszú évekkel, ezer évtizedekkel korábban még az ő nagyatja Nabukodonozor hozatott el, a templomi szentedényeket hozzák elő, mert hiszen most egy éppen olyan ünnepet ülünk, amikor meg akarunk emlékezni a mi isteneinkről, hogy annak dicsőséget adjunk, és hogy lehet arra még nagyobb dicsőséget szerezni, mintha a legyőzött isteneknek a szentedényeiből fogunk áldást inni a mi istenünk győzelmére. Na így hozatták elő a raktárakból ezeket az edényeket. Talán józan állapotában a király se vetemedett volna egy ilyen tetre, hiszen az istenekkel kapcsolatos dolgok iránt mindig egyfajta fanatikus tisztelet jellemezte a keleti embereket, még a legyőzött istenekkel szemben is. De most már a király meg volt ittasodva, a főemberei is, és így hozatták elő ezeket az edényeket, és így ittak belőle. Azt mondja a Szentírás, hogy miközben a bort itták, abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézi azt a kézfejet, amely írt. Rendkívüli esemény történt. Nagyon érdekes talán, ha még azt is megemlítem, hogy a régészeti feltárások szerint a királyi palotának az a terme, ahol feltehetően ezt a lakomát tartották, körülbelül 17 méter széles és 53 méter hosszú. És az egyik oldal, az egyik hosszú oldalnak a közepe táján volt egy bemélyedés a feltárások szerint, és valószínűleg itt helyezkedett el a királynak a trónja, illetve a trónszerű asztala, ahol az ő vacsoráját tartotta. És innen láthatta meg a szembenévő falon megjelenni a kezet, egy vértelen ujjat, amely egy szöveget írt a falra. A királyra rettenetes hatással volt ez a falon író kéznek a látványa. Rémületét csak növelte még a lelkiismeretének az a vágya, hogy most ő tulajdonképpen mit is tett. Most döbbent rá a valóságban arra, hogy miért is vagyunk mi itt ebbe a városba. Azért vagyunk, mert egy csomó katonai küzdelmet elveszítettünk. Vesztes félként húzottunk be, és ennek is beláthatatlan következménye lehet, miközben mi itt a tivornyázásnak adtuk át magunkat. minden gonoszságának betetőzése gyötörhette azonban a legjobban, hogy megszentségtelenítette a zsidók ismeretlen istenének az edényeit, holott ő tudott arról, hogy milyen csodák történtek ezzel az Istennel kapcsolatban. Maga Dániel is a személyre veti a királynak, hogy te tudtad ezt, király. Neked ismereted van ezekről a dolgokról. Az egész babiloni udvarban mindenkinek tudni kellett, hogy milyen hatalmas csodák történtek korábban Izrael istenével kapcsolatban. És pont ezt az Isten gyalázta meg a király. Még csak véletlenül se egy másik legyőzött nemzetnek az istenét, hanem az élő Isten, Izrael istenét. És hogy milyen félelem fogta el Belsazárt, erről a Jóisten Ézsaiás prófétán keresztül már jó előre írt, leírta azt a félelmet, azt a rettegést, ami kiváltotta a királynak az állapotát. Ézsaiás könyvéből hadd idézem ezt a részt, amikor mint egy előre vetítve mondja el a Szentírás ennek az éjszakának a körülményeit, Ézsaiás könyve 21. fejezetében a második verstől hadd olvassam a gondolatokat. Kemény látás jelentetett meg nékem, a család csal, a pusztító pusztít, jöjj fel elám, szálld meg madai, mindenő fohászkodásának véget vetek. Ezért ágyékai telvék fájdalommal és kínok fogtak el, mint szülőasszony kínjai, gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt. Reszket szívem, iszonyúság retten, a kedves éjszakát remegésé tevé nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek igyatok, föl fejedelmet, kenjétek a pajzst, mert így szólott hozzám az Úr, menj és állass őrállót, s amit lát, mondja meg. Tulajdonképpen ilyen profétikus nyelvezetben van leírva, ami majd valamikor meg fog történni. A király jövendő mondókat hívta most is, mint ahogy az korábban is szokott lenni az ilyen nagy fejedelmeknél, varázslók, jövendő mondók. De most is ugyanúgy kudarcot vallottak, mint korábban már minden alkalommal. A király rémülete erre még nagyobb lett, és sejtései ezzel még inkább igazolódtak, és miközben mindenki kétségbe volt esve, és ki ezt, ki azt mondott, egyszer csak megjelent egy királyasszony. Ezzel kapcsolatosan azt kell elmondani, és azt kell tudni, hogy a keleti népeknél, királyoknál teljesen megengedhetetlen volt, hogy egy királynő meghívás nélkül bemenjen a főemberek, illetve ahhoz a igazsághoz, ahhoz a együttléthez, ahol a király személyesen ott van. Bármilyen magasrangú királynő is volt az, de csak meghívással léphetett be. Ugyanakkor viszont azt is tudjuk, hogy ezen a lakomán minden főembernek ott volt a felesége, még az ágyasa is. Ebből tehát az következik, hogy nem egyszerűen csak egy királyasszony volt ez, nem a királynak valamelyik felesége, abból, hogy ez a királyasszony meghívás nélkül megy be, és azonnal leszólítja a királyt, és a király abszolút nem tiltakozik, ebből teljesen egyértelmű, hogy itt az anya királynőről van szó, akinek nem volt szüksége meghívásra, aki bemehetett minden további nélkül. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez az anya királynő vagy Nabukodonozornak a lánya volt, vagy az egyik felesége. A történet idején azt látjuk, ami újra és újra megismétlődik, hogy a király minden bölcset, minden varázslót meghív, de Dániel és a társai sem korábban, sem most nem kapnak meghívást. Annak ellenére, hogy Dániel úgy tűnik ki az egész fejezeti leírásból, hogy visszavonult már a közéleti tevékenységből, a nyilvános szereplésen lejárt, valószínűleg Nabukodonozor halálával, de mégis a régi emberek jól ismerték őt, emlékezhettek előző életére, dolgaira. Most mégis a királyasszonynak kell emlékeztetni az ő gyermekét vagy unokáját, hogy van itt egy ember, aki korábban a bölcseknek a főembere volt, aki a legbölcsebb volt a többi között, és őt nem hívtad meg, pedig ő az, aki egyedül ért a látomásokhoz, az álmokhoz és azoknak magyarázatához. A királyasszony tehát felhívja a figyelmét a királynak erre. Amikor oda kerül Dániel a király elé, akkor ilyeneket olvasunk. Te vagy az a Dániel, aki a júdabeli foglyok közül való, aki felől azt hallottam, hogy az Istenek lelke van benned. És ezzel a két kijelentéssel, mint egy tájékoztat is bennünket a Szentírás, hogy a király és Dániel között nem volt személyes ismeretség. Mert ha lett volna, akkor nem kérdezi, hogy te vagy az. Nem mondta volna azt, hogy azt hallottam felőled, hanem akkor azt mondta volna, hogy tudom róla. De a király csak hallott felőle. Vagyis személyes kapcsolatuk nem volt. Viszont rendkívül megalázó a király számára, hogy éppen egy júdabeli fogolyhoz kell neki fordulni segítségért, és kérni kell az ő segítségét, pont azon az ünnepen, annak az ünnepnek az éjszakáján, amikor éppen az ő legyőzött isteneik fölött aratott győzelmükre emlékeznek. A Jóisten olyan különleges módon tudja alakítani a körülményeket és a történelmi pillanatokat. Győzelem fölött tartanak emlékünnepet, és közben az Isten pont ezt az alkalmat válassza ki, hogy önmagát megdicsőítse, és mintegy bemutassa azt, hogy egyáltalán nem legyőzött Istenük. Dániel, amikor szóba áll a királlyal, akkor nagyon keserű hangú dorgálásban feddi meg, és elmondja, hogy a királynak ismerete volt Izrael Istenének a törvényeiről, egyéb dolgairól, ahogy a 22. vers például utal rá, és te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg szívedet noha, mindezt tudtad. Mindezt tudtad. A király azonban nem akarta figyelembe venni és megtartani ezeket az elveket, amiket ő tudott. Bizonyára ez is közrejátott abban, hogy Dániel miért vonult vissza. Hiszen hosszú idő óta mellőzték, a király már ezért nem is ismerte személyesen, Dániel ugyanis nem betegség miatt, nem az idős korára való tekintettel vonult vissza, mert akkor, ha ez lett volna, akkor a Babilon felváltó Médó-Perzsa birodalom királyi udvarában nem vállalt volna szolgálatot, mégpedig főemberi szolgálatot. Ugyanazt a szolgálatot, amit a győző udvarban ellátott, azt most is el tudta volna látni. De valószínű, hogy bizonyos ellentétek voltak az uralkodó szándékai, vágyai, gondolatai és Dániel lelkülete között. Dániel válaszából, amit a királynak ad, semmiféle együttérzést vagy sajnálatot nem lehetett érezni, ami arra enged következtetni, hogy a király nagyon bűnös és gonosz életmódot folytatott. Gondoljatok csak vissza talán arra a történetre, amikor Nabukodonozor király fölött mond ki az Isten ítéletet, hogy neki 7 évig rendkívüli körülmények között kell majd élni, szinte az állatokhoz hasonló életmódot fog folytatni, mert megzavarodik az ő elméje. És amikor Dániel előtt fölsejlett a Szentlélek sugallatára, hogy mit is kell neki elmondani a királynak, milyen sors vár rá, akkor Dániel rémült meg először is. És szinte úgy kereste a szavakat, hogy minél finomabban csomagolja a királynak, ne legyen olyan bántó a király számára, mert sajnáltalanul koronázott. És még a király biztatja őt, hogy nyugodtan mondd csak el, amit az Isten mondott. Itt azonban abszolút nem csomagol Dániel. Nem is érez együtt abszolút ezzel a királlyal, mert az ő élete már olyan gonosz volt, olyan sok bűn terhelte, nem véletlenül jutott oda ennek a birodalomnak a sorsa, hogy az ő idejében akart Isten véget vetni ennek a birodalomnak. Dániel elkezdi magyarázni, mi is annak a értelme és az üzenete, amit az a bizonyos vértelen kéz a veled szemben lévő falon a gyertyatartók közé felírt. Valószínű, hogy egy arám nyelvű feliratról van szó. Dániel ezt próbálja magyarázni a királynak. Ez a szöveg önmagában nem mondana semmit, hiszen 3 szóból áll, mene, tekel, ufarszín. Ami talán így fordítható le, számba vette, megmérettél, elosztadott. Ha így összerakjuk ezt a szót, ebből különféle mondatokat össze lehet állítani, úgy hasraütve, meg bizonyos dolgokra következtetve, de senki nem tudhatta, hogy ez a 3 szó ténylegesen is azért mit takar a valóságban. Feltétlenül a Szentléleknek a megvilágosítására volt szó, hogy ez a 3 szó milyen üzenetet, milyen kiegészítő üzenetet hordoz magában.
És ezért volt szükség egy olyan emberre, aki azzal az Istennel van kapcsolatban, aki odaírta a királynak ezt az üzenetet. És Dániel a Szentlélek befolyására elmondja a királynak, ez azt jelenti, hogy Isten a te országlásodat és a te királyságodat, a te életedet vette számba. Számba vette, hogy megmérjen tégedet, és ezért Isten mérlegre állította a te életedet, de ezen a mérlegen te híjával találtattál. És mivel híjával találtattál, ezért Isten úgy döntött, hogy a te nagy birodalmadat szét fogja osztani, a te országodat, és a te országodat a médeknek és a perzsáknak fogja adni. Így fordította le, tehát Dániel számba vette, megmérettél és elosztatott. Ez a mennyei megméretés minden ember esetében be kell, hogy következzen. Isten minden ember cselekedetét számba veszi. Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében mondja azt, nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk a szerint, amint egy testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Vannak azonban olyan esetek, amikor az Isten nem várja meg azt az időt, amikor ő ítéletet tart egy ember fölött, vagy az emberek fölött. Mert tudjuk a Szentírás prófétai üzenetéből, hogy Isten ítéletei az emberi család fölött az egy bizonyos időtől kezdve egyszerre fog bekövetkezni. Isten megítéli az ő házanépét 1844-től kezdődően Jézus visszajöveteléig. Kárhozatra ítélt gonoszok pedig az ezer év ideje alatt fognak megítéltetni. Ez a proféciákból teljesen világos. De ugyanakkor a Szentírás arról is beszél, hogy rendkívüli esetekben Isten már korábban megítél embereket. És ha a Jóisten úgy látja, akkor ezt a meghozott ítéletét el is mondja annak az embernek, és nyilvánosságra hozza. Gondoljatok itt olyan feljegyzésekre, mint amikor Izrael történetét olvassuk a Szentírásból, hogy Akháb király, aki rendkívül gonosz módon élt, aki egész Izrael bűnbe vezette a bálványimádásba, és az Isten prófétáit pedig majdnem az utolsó szálig kiirtotta, hogy már Illés maga is úgy gondolta, hogy én egyedül maradtam, egyedül csak a hűségesek közül. Ma ennek a királynak is, Izrael ilyen gonosz királyának is küldött Isten egy üzenetet. És az üzenet úgy hangzott, ugyanazon a helyen, ahol te egy ártatlan ember kivégeztél, akiknek a vérét az edek nyalták fel, na, ugyanazon a helyen fogják a te véredet is felnyalni majd az edet. Isten nagyon sokszor teszi meg ezt, amikor ő jónak látja. De ezek mindig rendkívüli esetek. És most ebben a történetben egy ugyanilyen történettel találkozunk, amikor ennek a pogány királynak Isten megüzeni az ítéletét. Te megmérettél, a te sorsod is megméretett, hiával találtatott, de a te országlásod is megméretett, és az is hiával találtatok, és ezért veszi el az út tőled a királyságot, és adja más népeknek. Nagyon különös, hogy a király három dolgot ígér Dánielnek. Még el se kezdi Dániel a magyarázatát, a király már azt mondja, mint ahogy a mesébe is, hogy csak a mesébe mindig fordítva szokott lenni, hogy három dolgot kívánhatsz. A király viszont három dolgot ajánl fel, aki meg tudja fejteni az írás értelmét. És mikor Dániel megfejti, akkor öltöztették Dánielt bíborba, láncot tettek a nyakába, és a királyi méltóság hatalmának a jelével ruházták fel. Az a ruha, az a jelvény, is nem volt más, mint arra jogosító, amit külön elmond, hogy te, mint harmadik uralkodhatsz az egész birodalomban. És ezt kikiáltották az egész városban, mától kezdve Dániel a harmadik uralkodó a birodalomban. Nagyon különös ez a meghatározás, hogy miért harmadik. És itt kezdődik tulajdonképpen egy különleges eset, ami Dániel könyvét nagyon sokáig az emberek figyelme középpontjába állította. Ugyanis nagyon sokan azt mondták, hogy Dánielnek ezt a fejezetét nem írhatta Dániel. Ugyanis itt olyan dolgokat közöl erről a birodalomról, ami egyáltalán nem igaz, hiszen az ásatások folytán rengeteg ékiratos anyag került elő, amik mind-mind azt bizonyítják, hogy Babilon utolsó királya Nabonid volt, és nem Belsazár. Belsazáról nem is találnak feljegyzéseket. És ezért azt mondták, ez az egész történeti feljegyzés csak egy mese. Azonban az egész megoldási reakciót az indította el, hogy a király azt mondja Dánielnek, hogy harmadikként uralkodhatsz a birodalomban. Miért harmadikként? Miért nem másodikként? Miért nem a király után következő főember Dániel? Na, itt volt a kulcsa, ami elindította a kutatás és a gondolkodás. Ahogy említettem is, minden okirat csak Nabonid nevét nevezi meg Babilon utolsó királyaként. Csak a múlt századnak az elején vagy a közepétől kezdve indul meg egy folyamat, amelynek a végleges megoldása teljesen világossá teszi ezt a képet. 1861-ben Ur városának a feltárása közben egy mold templomot tártak elő, és onnan egy ékiratos szöveg került elő, amely Nabonid imáját tartalmazza, és ebben az imában megemlékezik a Belsazár nevű fiával. Ez volt a legelső nyom, amely Belsazár nevét említette meg. Majd nem sokkal később, mint egy 20 évvel később, 1881-ben találtak egy újabb ékiratos szöveget, amely Nabonid krónikája néven került és lett ismeretessé. Ez leírja, hogy miként foglalta el Círus Babilóniát. És ezzel mindjárt azt is megmondja, hogy Nabonid túlélte a város elfoglalását, hiszen ő volt Babilon utolsó királya, és ő feljegyezte, hogy hogy esett el Babilon. És ezzel mindjárt az emberekbe oda tette a kérdőjelt, hogy akkor itt valami még sincs tisztában, tehát a korábbi elképzelések tévesek voltak. Ugyanakkor ez az ékiratos szöveg, amit 1881-ben tártak fel, arra is tájékoztatást adott, hogy Nabonid nem tartózkodott Babilonban. Ezért élhette túl a város ostromát és a bent lévő főembereknek a halálát. Nabonid ebben az időben egy másik városban, Támában tartózkodott, és ebből az íratból egyértelművé vált, hogy a fiára ruházta át a kormányzásnak és az államigazgatási ügyeknek az intézését teljesen. És ezért tulajdonképpen két király uralkodott, egyszerre társkirályok voltak. Ennek a hátterén érthetjük meg, hogy miért mondta Belsazár azt Dánielnek, hogy te harmadikként uralkodhatsz. Mert az első király az ő apja volt, aki átadta az államigazgatási ügyeket a fiának, Belsazárnak. Nabonid témában tartózkodott, és ott az ő tudományos dolgainak szentelte az életét, miközben a fia uralkodott a birodalom fölött. 1916-ban jelent meg egy másik szöveg, amely Nabonid és Belsazár nevét már teljesen együtt említi meg, egy esküformulában, mind a két királynak a nevére esküsznek egyszerre. És végül az egész feltárási sort egy 1924-ben közzétett anyag zárja, amely Nabonid elbeszélő költeményét hozza nyilvánosságra, és itt tesz teljesen egyértelműen bizonyságot a király arról, hogy az első szülött fiára, Belsazára ruházta teljesen a királyság minden ügyét, meg intézését. Na, így érthetjük meg tehát azt, amit itt a bibliai történet feljegyez, és amiről délelőtt is szóltam, hogy amikor a biblia kritika tagad valamit, a biblia állításából, azt mondja, hogy az nem igaz, akkor ezzel az áltudomány mindig egy emlékoszlopot állít az Isten hatalmának, mert előbb-utóbb a biblia kritika mindig visszahúzódásra kényszerül, mert mindig a biblia igazsága dicsőül meg azzal, hogy Isten nyilvánosságra hoz olyan dokumentumokat, amellyel önmagát igazoltatja. Ugyanakkor talán hadd említsem még meg, hogy a király ugyan beváltotta a jutalomra vonatkozó ígéretét, gyakorlati jelentősége azonban már nem volt ennek, hiszen még azon az éjszakán Círus és a katonái elfoglalták a várost, Belsazárt megölték, és ezen az éjszakán Babilon, mint világhatalom teljesen megszűnt létezni. Vagyis ha visszatérünk rövid gondolatban ahhoz a képhez, amit a második fejezet proféciájaként mond el Isten, hogy az a nagy állókép, amelyet Nabukodonozor látott, amelynek az aranyfeje ő és a birodalma volt Babilon, na ez az aranyfej letűnt a történelem színpadáról, hogy elfoglalja helyét a következő birodalom, amely Nabukodonozor állóképén az ezüst mell és a karok jelképeztek, és ez Médó-Perzsia birodalmát szimbolizálja. Nagyon érdekes, ahogy Dániel könyvének a későbbi fejezeteiben majd találkozunk vele, amikor Isten állatképekkel próbálja szemléltetni és bemutatni a világbirodalmak történelmi kialakulását, akkor egy fél oldalára dőlő medvével szemlélteti ezt a birodalmat, egy olyan medvével, amely az egyik oldaláról kel fel, és úgy támad fel, és ez valóban hülyen jellemzi ezt a történelmi kort, hiszen Média és Perzsia nem azonos erejű királyság volt, hanem Média volt az, amely először hatalmasabb volt, erőteljesebb volt, Perzsia volt kisebb, végül mégis átvette a vezető szerepet Perzsia, és teljesen egy oldalára fordult, annyira, hogy a Média meg is szűnt, teljesen az egész birodalom és a királyság perzsa birodalomként, perzsa uralkodó családként vitte a királyságot tovább. Na, így mutatja be ez a fejezet, miképpen történt az a történelmi pillanat, amikor Isten a történelmek világbirodalmában, az emberi hatalmakban egy képváltást hajt végre. Amikor azt mondta Nabukodonozornak, hogy utána egy másik birodalom fog támadni. És ebben a fejezetben azt jegyzi le a számunkra a Szentírás, hogy miképpen történt meg ennek a birodalomnak az átváltása. Úgy gondolom, a Jóisten ezzel is jelzi azt, a világbirodalmak és a királyságok az az ő kezében van. Nagyon különös az, amikor a második fejezet végén elmondja, hogy később a negyedik fejezet végén is, hogy ő tesz királyokat és dönt királyokat. A királyságok az Isten kezében vannak. Nem emberi erőfeszítéseknek az eredménye, hanem csupán az isteni beleegyezés. Isten az, aki a kezében tartja a történelmet, és itt is nagyon hűen szemlélhetjük ebben a beteljesedésben, hogy bár ezek a babilóniaiak teljesen biztonságban érzik magukat a városban, az Istennél azonban már elhatározott az, hogy ez az utolsó órája. És amikor Isten dönt, ott minden emberi erőfeszítés hiába való tovább. Tulajdonképpen, amit a világ történelmek alakulásában szemlélhetünk, hogy Isten mennyire kezében tartja a dolgokat, ezt valahogy át kell vetíteni a mi személyes életünkre is oly módon, hogy nekünk is meg kell állnunk az Isten ítélő szék előtt. És talán felettünk is kimondhatja az Isten, hogy megmérettél. És talán azt, hogy hiába találtattál. És milyen szomorú volna az, hogyha a Jóisten felettünk is ilyen ítéletet volna kénytelen kimondani. A Jóisten azért íratja meg ezeket a mi tanulságunkra, hiszen a kegyelem idő tal. És a Szentírás azt mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, akkor meg ne keményítsétek a szíveteket. Isten szeretne a Szentlélek által bennünket élezgetni, noszogatni, hogy adjuk át az életünket. Mindig szorosabb közösségbe lépve az Úrral. Jóisten segítsen arra, hogy minden igeni ingyen és üzenet tudjon bennünket Istenhez közelebb vezetni. Amen.